Hogyha van az egyháznak profetikus szerepe, mint ahogy én megvallásom szerint, vagy látásom szerint van, és kell, hogy legyen, ezt nem tudja úgy képviselni, hogyha
ha átitatja a politika, így van. Ki kell tudjuk mondani, hogy Istenem, bocsáss meg, nem ez az én feladatom. Somodi Imre vagyok. Ma elsősorban családfő, de voltam üzletember, kávéházvezető és őstermelő. A Különvélemény podcastot azért indítottam, hogy bemutassam, miként lehet a Krisztus követő álláspontot békésen ütköztetni más világlátásokkal. Beszélgető partnerem az eszmecserében Horváth Gergely, a gondolatkertészet.hu alapítója.
Imre megtisztelő meghívásának eleget téve, teológusokat nem helyettesítve, de törekvés szerint őszintén vagyok jelen. Hogyan éljük meg mindazt, ami most a világban történik velünk és körülöttünk? Ebben az évadban erről beszélgetünk.
Gergely, a téma a megtisztulás. Ugye most a magyar közéletben sok minden olyan dolog van, ami mentén felveteli az ember ezt a kérdést, hogy vajon a megtisztulás folyamata akár keresztény értelemben, akár más világi értelemben, hogy vajon hogy zajlik, és mit lehet tenni, és hogy kell értelmezni. De ahol kezdeném ezt a mai beszélgetést, hogy érdekelne, hogy szerinted mi az esemény? Tehát ugye most beszélünk konkrétan, most mondjuk ezt a kegyelem kérdése, és a mindkette reformátusok vagyunk, a református egyházra a hatása, mi a vonatkozása magunkra, de ezen gondolkodva eljutottam oda, hogy egyáltalán mi az esemény központi veleje, hogy úgy mondjam, mi a lényege, ami miatt egyáltalán arról beszélünk, hogy itt valami probléma van, valami durva dolog, amiért például emberek kimennek az utcára, vagy össze vannak törve és el vannak keseredve otthon, hogy te hol ragadnád meg ennek az egész folyamatnak a magvát?
Ha az egyházra nézünk, vagy az egyházra nézve azt mondanám, hogy a bizalom hiánya, az országra nézve azt mondanám, hogy a harag, vagy legalábbis a dű. A kettőt nem minden esetben tenném egybe, de összecsúszik, ez elég nyilvánvaló.
De mi váltja ezt ki? Tehát próbáljuk azt megfogalmazni, hogy szerinted mi az, ami, fogalmazunk így, hogy robbant? Mi robbant? Tehát érted, mert elkezdek visszamenni, most tényleg jó szándékkal felbontva ezt a dolgot, akkor valójában most mi a bajunk? Tehát az a bajunk, hogy szerintünk valahol valaki helytelenül cselekedett, most tételezzük fel. Abba vélhetően mindenki egyetért, hogy ez a illető, ez a személy, aki a bírósági eljárásnak a alanya volt, ő tett valamit, amit rossznak tekintünk. És akkor azt mondjuk, hogy ez a magva, hogy történt valami, ő tett valamit, amiért most az egész ország ki van bukva. Vagy azt mondod, hogy valójában ez egy fontos dolog. Ez például a kormányfő, meg sokan ugye ezt járják meg, most ezt követik, hogy rendet kell ott rakni az ilyen intézményekben. De maga a dolog az, mint hogyha nem itt borult volna ki, hanem a kegyelem körül, ugye? Tehát, hogy miért kapott valaki, és hogy kapott valaki kegyelmet. Akkor az egyházunkban, mint hogyha az lenne az egész mögött, hogy tulajdonképpen itt az a kérdés, hogy a püspök az hogy járt el, és az helyesen. És hogy nekem most az a legfontosabb dolog, hogy az én egyházamnak a egyes számú vezetője, és akkor kérdőjellel, hogy csinált valami helytelent, és nekem ez a lényeg, és nem az, hogy a államfőasszony mit tett, és nem az, amit ez az ember tett. Érted? Tehát mindegyik fontos. Tehát amikor megpróbáljuk a megtisztulást végig gondolni, akkor hol kezdődik ez az egész? Vissza kell nyúlni valameddig, ha igen, meddig?
Szerintem ez az ügy, vagy amit érzünk, az nem pusztán arról szól, ami történt, hanem rácsúszik nagyon sok minden, nagyon sok mindenkinél, amit mondjuk az ebben az országban való, utóbbi években való élet megélése jelent, és ebben sok minden van. Szerintem, ami itt az egyik robbanó anyag volt, amit aztán ki vérmérsékleten meg világlátása szerint, hogy mondjam, élt meg, hogy egyfajta őszintétlenségre derült fény. Ráadásul ez az őszintétlenség érinti az egyházat. Ez az őszintétlenség és ez az egyház ráadásul nagyon szoros közös futásban volt a politikummal magával. És ezen a falon eddig hiába volt érzékelhető, hogy ez egy egészségtelen helyzet, nem volt hogy mondjam, nyilvános bizonyítéka, vagy nem is bizonyíték erre a jó szó, hanem nyilvános rés a pajzson, hogy ez valahogy kiderüljön, valahogy ezt középpontba lehessen állítani, hogy ez most jó, nem jó, vagy legalább vitatkozni lehessen róla. Most a vitát azt jó értelemben mondom. Szerintem ez volt az, ami alapvetően ezt a helyzetet előidézte, de van még egy. És nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, én máig nem látok tisztán, és máig nem logikus, ami történik, mert valójában még mindig nincsen kielégítő válasz több mindenre. Mert van olyan forgatókönyv, ami után azt kérdezem, hogy jó, de akkor miért probléma, hogy ennek az embernek, hogyha valóban ártatlan kegyelmet adtak, vagy kegyelmet kértek, bocsánat, másfelől nem tudom, hogy valóban ártatlannak hihető-e, vagy volt-e hihető, megjelent mindenféle anyag, és én ezt az egyet még nem találtam sehol, hogy minek alapján volt ő ártatlannak gondolva, és ezt mondom úgy leíró jelleggel, hogy fogalmam sincs, hogy ő mi. Azt tudom, hogy nekem nagyon nehéz volt megértenem ezt az egész helyzetet, meg belekavarodott a kegyelem jogi fogalma, meg a kegyelem általunk vélt, vagy vallott valósága.
Igen, én szerintem, hogy ne végtelenül bonyolítsuk tovább ezt az ügyet. Az egyik dolog, amit javaslom, hogy rakjunk félre, az az, hogy azt kell, hogy állítsuk, hogy a magyar igazságszolgáltatásban, ami egy világi rendszer, törvénnyel működik, abban az igazságszolgáltatásban ezt az embert elítélték. Tehát ilyen értelemben a igazságszolgáltatásnak a rendszer, amiben vagy hiszünk, vagy nem, de azért nem árt, hogy hiszünk, mert annak elég sok következményben nem hiszünk, akkor ebbe őt bűnösnek találtatott. A másik dolog, hogy nem tudom, hogy azt értjük-e, és remélem, hogy én jó gondolom, hogy ahogy te is említetted, a világi kegyelem az a következő szintje ennek a dolognak, igaz? Mert az az igazság, hogyha nem lenne kegyelem, de van, és nem indult volna el ez a folyamat, hogy kegyelmet kapjon, akkor őt a rendszer elítéli, leülő, ahogy kell, és az élet megy úgy, ahogy. És ebbe az a nagyon fontos dolog kerül bele, amit ez az egész megkavarodik, hogy kegyelmet lehet ebbe az országba is, mint nagyon-nagyon sok országban világon és évszázad, évezredek óta kérni és kapni tulajdonképpen bárkinek, bármikor. Tehát a kegyelem, az a világi kegyelem is arról szól, hogy nekem van egy ilyen jogom, hogy kegyelmet adjak az államfőnek, vagy mások királynak, császárnak régen, és ez nem az igazságszolgáltatásnak a részeként működik, nem azon az alapon működik, hogy ki bűnös, ki nem bűnös, hanem bizony ez azon az alapon, hogy mivel az egyes számú helytartóját az országnak azt Istentől áldottnak tekintették régen, ezért ő ezt a jogot magának megkapta, hogy bárkit, bármikor, hogyha úgy dönt, akkor megkegyelmezhessen neki. Tehát a lényeg, hogy itt történik egy olyan lépés, ami megint csak a magyar alkotmány és a törvényesség mentén jogos és lehetséges, hogy azt mondja a magyar alkotmányba erre feljogosított személy, az államfőasszony, hogy én ennek az embernek kegyelmet adok. És ezen a szinten viszont az a kérdés, hogy nekünk miért van bajunk azzal, hogyha egy államfőnek megadják a jogot, hogy embereknek felterjesztés alapján kegyelmet adjon, tehát az ő mérlegelésén múlik, hogy kinek ad kegyelmet, akkor utána meg miért van bajunk az, hogy miért adott kegyelmet?
És erre mit válaszolsz?
Hát én erre azt válaszolom, hogy én szerintem a világ értelme az, hogy ő ebbe az esetben ennek az embernek adott kegyelmet, ez szíve joga. Ez nem tudsz mit csinálni. Mint hogy nem is tudunk mit csinálni, mert kegyelmet kapott, és kész. Most nyilván bárkinek kegyelmet ad, amiért azt az egyént elítélték, és abban esetleg valaki szenvedett kárt, mert különben miért ítélték volna, akkor azok, akik kárt szenvedtek, azok biztos, hogy mindig felháborodnak azon, hogy kegyelmet kapott, nem? Tehát ezzel nem kell csodálkozni. Lehet, hogy egy csomó ember felháborodik az, mert azt mondja, hogy szerintünk ilyen dolgokért nem szabadna, hogy utána kegyelmet kapjon. De maga a rendszer arról szól, történelmileg is, hogy ő neki joga van kegyelmet adni, mert ő úgy ítélte meg. Én meg nem úgy ítélem meg, csak hát nem én vagyok az államfő, igaz? Tehát ilyen értelemben nekem bármennyire is furcsán hangzik, de én most azt mondom, hogy én nekem tisztelnem kéne az ő döntését.
Az, hogy mi a
jog... Tudsz erre reagálni?
Igen, próbálok erre reagálni. Most ez egy olyan felvetésed, amivel egyetértek. Csak ugye nem erről van szó, szerintem, hanem arról a feszültségről, ami a politikában az elmúlt években téma konkrétan a pedofília kapcsán, meg a gyermekvédelem kapcsán előjött és feszültséget teremtett. Ebben a kontextusban egy ilyen döntés nem úgy értelmeződik, ahogy te mondod, elveszi ezzel az eredeti értelmét. Nagyon fontos, amit mondtál, hogy bízzunk az igazságszolgáltatásban egészen addig, amíg az ellenkezője nem derül ki. Ezért lett volna fontos, vagy lenne fontos, hogy megtudjuk, hogy mi alapján jött azok a megfontolások, hogy ez az ember ártatlan, és azért is lenne ez fontos, mert szerintem, hogy kicsit átfordíthatjuk ezt a helyzetet, akkor azt mondanám, hogy milyen jó ez a helyzet arra, és most ezt a jót, ezt idézőjelbe is mondom egyszerre, mert nyilván az, hogy megtörtént maga a dolog, az nem jó, de hogy a kegyelem krisztusi értelmét valahogy megértsük. Itt egy elítélt, magyar jogrend által elítélt emberről van szó, aki leült egy bizonyos mennyiségét a büntetésének, tehát mondjuk úgy, hogy jogi értelemben bűnös.
Ez nem kérdés, így van.
De a kegyelem az azt jelenti számunkra, legalábbis a krisztusi értelemben, ahogy én értem, hogy a bűnös létünkkel együtt ennek ellenére van módunk elfogadni Istentől azt a szabadságot, ami ellentétes azzal a helyzettel, amit a bűnben élünk meg.
Igen, csak én szerintem itt vékony jégre mehetünk, mivel hogy azt ki kell hangsúlyoznunk, hogy ez az államhatalomnak a rendszerén belüli kegyelem. Először is nem vagyunk Isten, ugye? Tehát ilyen értelemben nyilván nem adunk kegyelmet. Másrészt én szerintem mi keresztény emberként, ha elfogadjuk azt, hogy a isteni kegyelem az egyfajta világi szokásrendbe beszivárgott és évezredek óta ott van, hogy a egyes számú vezető egy államhatalomnak adhat kegyelmet, akkor ez nyilván egy torz és részleges kegyelem, amiről így beszélünk ahhoz képest, amikor arról beszélünk, hogy Isten által kegyelmünk van. Tehát amikor mi hívő emberekként ezen gondolkodunk, akkor mi nem mondhatjuk azt, hogy a magyar államfő az olyan kegyelmet ad, mint ami nekünk van.
Nem, ezt mindenképpen köszönöm, hogy ezt pontosítod, nem, semmiképpen nem arra gondoltam. Arra gondoltam, hogy maga az esemény egy lehetőség arra, hogy elmondjuk, hogy a kegyelem bibliai értelemben mit jelent. És most, hogy így gondolkodom, tulajdonképpen te azt mondod, Imre, ha jól értelek, hogy a köztársasági elnök a saját jogkövető lehetőségei kapcsán ment a falnak ebben az értelemben. Mert hogy valójában ő adhat jogi értelemben kegyelmet, amit mi most nem tartott mi, tehát az, ami történt tiszteletben.
Én oda jutottam, hogy ha elfogadom azt, hogy egy hatalmi rendszerben mi akármilyen oknál fogva is, de adtunk egy ilyen jogosítványt valakinek, akkor nekünk nem a jogosítvány alkalmazásával lehet problémánk, mert hogy egy biankó csekket adtunk, igaz? Tehát ez egy biankó csekk. Hanem két dolgot lehet végig gondolni szerintem. Az egyik, hogy vajon az az előkészítő folyamat, aminek a végén ő neki ez a biankócsek van, hogy igent mondok, vagy nemet mondok, az az előkészítő folyamat most tökéletes volt, vagy tökéletlen. Másik oldalról pedig, és ez az izgalmas szerintem keresztény szempontból, hogy vajon az a személy, akit kiválasztunk arra a pozícióra, az alkalmas-e arra, hogy ilyen döntéseket hozzon? Mert a szívünk az a kérdés, ami jó működik, vagy rosszul működik. Az lehet, hogy az ő értékítélete, az ő gondolkodása, az ő mérlegelése, az a társadalom nagy része számára, akár azért, mert ismeri a folyamatot, akár mert nem ismeri a folyamatot, de nem elfogadható. Tehát lehet, hogy én nekem maga ez a döntés nem elfogadható. De én nekem ebben nincsen csak olyan szerepem, hogy vajon tudok-e befolyást gyakorolni arra, hogy egy jobb államfő legyen, egy erre alkalmasabb államfő legközelebb, vagy egy jobb előkészítő folyamat. De az, hogy én valakinek azt mondom, hogy lehet A is, lehet B is, és utána azért kritizálom, mert A, ez szerintem teljesen nevetséges. Tehát ezt az életünkben nem így gyakoroljuk. Vagy kamuzunk akkor, amikor azt mondjuk, hogy ez lehet A is, meg B is.
Na jó, de... Nem mi választottuk a köztársasági elnököt, és
hát az a kérdés, akik választották, és én szerintem, akik választották, így van, ők ezen el kell, hogy gondolkodjanak, hogy jó ez a folyamat. És ezt azért tartom magunknak rendkívül fontosnak, mert én szerintem ugyanígy kell elgondolkodni azoknak, akik azt a szemét választották ki, akik az egyházunkon belül ebből nagyon megégette magát. És ha közelebb jövünk a saját problémánkhoz, akkor jön a következő kérdés, hogy vajon ami előjárunk, az miért próbálta ezt a dolgot elintézni, igaz? És ebben megint az egyik kérdés szerintem az, hogy ő 100%-ban meg lehet győződve arról, amit mond, hogy ez az ember, ez kvázi kegyelmet érdemel. Azt hiszem szó szerint ezt is mondja, hogy ártatlan. Erre nézve meg azt szerintem megint csak szabad döntése ennek a személynek, a püspökünknek, hogy ő ezt így látja, miért ne láthatná így? Tétezzük fel, hogy oka is van rá. Tehát én nem tudom feltételezni, hogy ő most tudja, hogy egy bűnösről van szó, és akkor azt mondja, hogy ártatlan. Én csak azt tudom feltételezni róla, hogy ő hiszi, hogy ezt az embert igazságtalanul ítélték el, és ezért ő, mivel van egy olyan státusza, javaslatot tesz az államfőnek, hogy ezt kegyelembe kellene részesíteni. Én szerintem a kérdés ott van, hogy ha ezt ő magánemberként teszi, akkor szerintem ez teljesen rendben van, mindenki írhat levelet az államfőnek, hogy kér kegyelembe. Itt a kérdés az, hogy ha mi, mint egyház, vagy az egyház előjárói azt gondolják, hogy hát ez nagyon gáz, ahogy te is mondtad, mert ez egy olyan ügy, amiben nem szabadna így kiállnunk, akkor itt szerintem megint az a kérdés, hogy az egyén, ebben az esetben a püspök, az a státuszában okozott problémát, és járt-e helytelenül, vagy a személyében olyan értékeket követ, ami számunkra elfogadhatatlan. És én szerintem a mi ügyünkben az a fontos, hogy azt valahogy kibogozzuk, hogy miért vagyunk mi felháborodva rajta? Mármint most a püspökünkkel, Balogh Zoltánnal. Miért vagyunk felháborodva rajta?
Ezt akartam feltenni neked most a gondolatvezetésed után. Aztán elmondom, hogy mit gondolok róla, már a helyzetről.
Hogy ez azért egy nehéz dolog, mert elkezdi az ember visszafejteni, hogy ki is ő. És most nem a magánembert, ugye, mert az egy dolog, most vizsgáljuk a státusz.
Tehát, hogy püspök.
Így van. Ám az első kérdés az, hogy helyesen járt-e el, mint püspök. És feltételezem, hogy a többsége az embereknek ott azt mondja, hogy nem, mert különben nem kérték volna meg, hogy lépjen vissza. Akkor azt mondod, hogy de Balogh Zoltán, hogy került a püspöki pozícióba? Hát őt megszavazták az egyház.
Megválasztották.
Püspöknek, ha jól tudom, megválasztották a Duna melléki presbiterek, előjárónak meg megválasztották azok, akik erre jogosultak zsinatban. És ugye innen izgalmas a dolog, hogy én, mint zsinat, megválasztottam valakit keresztény emberként, és vajon mit vizsgáltam? Hogyha jól emlékszem, ugye a Balla Péter volt ugye a B-verzió, amikor választottak. És azon gondolkoztam, hogy jól érzékelem-e vajon, hogy valójában a vezetőink, vagy akiknek joguk volt választani, azok vajon milyen különbséget találtak a Balla Péter és a Balogh Zoltán között a lelkiségben, a teológiában, egyházi munkájukban, mert egyet biztos, hogy látsz a politikai hatalomhoz való viszony. Emlékszem rá, amikor ez az egész volt, én meg voltam győződve, hogy azért fogják a Balogh Zoltán megválasztani, mert sokkal, de sokkal jobb hatalmi pozícióban van, mint a másik ember. Nem tudom, hogy így volt-e, de minden esetre egy biztos, hogy ugye kétfajta ember lehet most a illetékes körbe, az egyik, aki a Balogh Zoltánra szavaztak, a másik, aki nem rászavazott. És én szerintem a nagy kérdés az, hogy akik rászavaztak, azok most vajon miért akarják elmozdítani? És ha rászavaztak azért, mert jó a politikai kapcsolata, a Steinbach püspök azt mondja, hogy hát tartsunk már ki mellette, és akkor is kitartottunk mellette, amikor hozta a pénzt. És akkor beleásod magad a Bibliába, még nagyon felületes ismeretek ment, és azt mondod, hogy ez egy lényegi dolog nekünk, hívő keresztényeknek.
Hát figyelj, ez azért nagyon nehéz, mert meg vagyok róla győződve, hogy Steinbach püspök urat nem ez a gondolkodás jellemzi. Lehet, hogy ez a mondat elhangzott, a kontextusában nem vagyunk ott, nem voltunk ott, és ez engem őszintén zavar. Ez egy jó gondolat vagy mondat annak az illusztrálására, hogy mi a probléma, de valójában akihez ezt a mondatot kötjük, nem ilyen.
Ő mondhatta volna ez bűvvaló módon,
de nem tudtuk,
is, megnyilvánulhatna. Jó, én most nem akarom félrenézni.
Ez egy fontos dolog, amit úgy fölvetsz. Csak hadd menjek akkor tovább, hogyha ebbe belebonyolódunk. Csak pont azt akartam mondani, hogy miért nem bonyolódnék bele ilyenbe. Mondjuk azt, hogy van ez a nagyon neuralgikus helyzet, és ezt most ennek a mondatnak a lehetséges megszületési körülményeire mondom. Van négy püspökünk. Ebből az egyik egy nehéz helyzetbe keveredik, nyilván az egész egyház kerül nehéz helyzetben, és ott van a másik három püspök. Van egy félhivatalos testületi ülés, válogatott emberekkel, akik szavaznak egyfajta támogatást, ugyanakkor van egy beszélgetés, amiről nem sok fogalmunk van. Mi a helyes eljárás egy másik püspök számára ebben a helyzetben? Mit mond az ige? Azt mondja az ige, hogy onnét fogja a világ megismerni, hogy ugye,
hogy szeretitek egymást.
Hogy ti szeretitek egymást. Hogy lehet ezt egy másik püspök számára jól kezelni? Kifelé, és hogy lehet befelé? Azt gondolom, hogy befelé van olyan helyzet, amelyben leíró jelleggel is meg lehet érteni, hogy úgy fordítanám, hogy azért álljunk meg kollégák, felesleges, méltatlan támadásokban ne részeltessük testvérünket, ugye? Ez lehet egy olvasata ennek a mondatnak belül. Mert ha elhangzott, akkor belül hangzott el. Kifelé pedig azt lehet mondani, hogy vagy nem mondok semmit, mert mi lehet a belső indítatásom, hogyha azt is gondolom, hogy ez a testvérem, aki most a vezető zsinati lelkész vagy elnök mondjon le, vagy azt tartanám helyesnek, akkor ezt tudja méltóságban tenni. Ahhoz olyan helyzetet kell teremteni, hogy ezt adott esetben meg tudja tenni. Közben szerintem itt a helyzet persze túlhaladt, de ebben az értelemben ez egy nagyon nehéz és neurotikus helyzet, úgyhogy megmondom őszintén, én ezt a mondatot ebből kivenném a személyhez kötődően, és megtartanám abban az értelemben, mint egy valós problematikának.
De én azt tartom fontosnak, és azért van ez a mondat is, és igazadban nem tudjuk, hogy milyen kontextusban hangzott el, de ez azért fontos, mert sajnos kiváló módon tükrözi azt, amire az előbb már kitértem, hogy vajon mi volt egy meghatározó, döntő momentum abban, amikor két lehetséges püspök közül választottak. Tehát magyarán én nem azt állítom, hogy a Balogh Zoltán püspök nem volt alkalmas erre a pozícióra, mert szerintem alkalmas volt, mint ahogy a Balla Péter is alkalmas volt, de én azt gondolom, és szerintem itt vannak a gyülekezeteknek is házi feladatuk most, hogy úgy mondjam, hogy igenis a lélek és a szívnek a megvizsgálása helyett, ahogy nekünk ebbe döntenünk kellett volna, hogy ki az a szeretetre méltó ember, aki a legjobban tudja a mi ügyünket, ahogy te az előbb mondtad, hogy egy szeretetre méltó olyan szolgálatot végzünk, ami kisugárzik a világba, hogy vonzó és ez követendő, ehelyett, hogy ezt mérlegeltük volna, és ha kell, akkor centiben, milliméterben, hogy vajon melyik a jó, én szerintem igenis meghatározóvá vált ebbe a folyamatban, nem csak akkor, hanem azóta is, hogy nekünk az anyagi világban milyen előnyeink vannak, mint reformátusoknak, hogy milyen jó az, hogy mi építkezünk, mi tudunk, milyen jó az, hogy nekünk jó pénzügyi hátterünk van, és milyen jó, hogy mi nekünk ezzel a politikai hatalommal jó a személyes kapcsolatunk, különösen a volt miniszteren keresztül. És én úgy gondolom, hogy a politika az nem lehet az egyháznak a mérő eszköze, amikor valakik között bármilyen ügyben dönt. És az anyagiak sem lehetnek, mert ezek világi szempontok, ugye, hanem nekünk egyértelműen a lélek, a szív, a közösség mentén kellene ebbe a dologba dönteni, az kellene, hogy vezesse.
Röviden hadd reflektáljak erre az egyház és politika kérdések. Képzeld el, hogy nemrég beszélgettem a gondolatkertészetben Tomka Jánossal, professzor emeritus, és a jó vezető volt a műsoron. Volt egy kérdés a végén, hogy az hogy lehet, hogy Salamon, aki ugye a világtörténelem legbölcsebb embere és vezetője, a kurzus végére, a saját kurzusa végére, Istentől kapott bölcsessége dacára bálványimádóvá lesz, tehát elköveti a legszörnyűbb bűnt Isten előtt, aminek a következménye, hogy az ország a ketté szakad. Többek között. És akkor az volt a kérdés, hogy ki az, aki szólhat Salamonnak? És erre azt válaszolta, és nagyon megjegyeztem, hogy a próféta. Na most a próféta szerepében te is úgy látod, hogy tulajdonképpen az egyháznak kellene állnia jelen pillanatban. Ezt a fajta küldetésünket valahogy el kéne végeznünk, szólnunk kéne.
A hívők közösségének. Tehát nem a intézménynek, hanem a testvéreknek. Érted? Tehát a profécia az soha nem egy intézményből jön, hanem az egy Isten követő ember. A mi esetünkben egy Krisztus követő ember.
A krisztusi közvetítése a politikai döntéshozás felé. Abban az esetben, ahol a sorok és a valóság nem illeszkednek. Tehát, hogyha van az egyháznak profetikus szerepe, mint ahogy én megvallásom szerint, vagy látásom szerint van, és kell, hogy legyen, ezt nem tudja úgy képviselni, hogyha...
Ha átitatja a politika, így van. Mert most ez a dráma, és megint azt mondom neked, hogy az én számomra személyesen az egy nagyon fontos dolog, hogy a politika az én szintemen, az én közösségemben, az én gyülekezetemben is áthitatja, és ez azt jelenti, hogy ott is rosszul működik, és ezért nem arra kell mutogatni, hogy milyen a püspök, hanem ebből le kéne szűrni, le kell szűrni azt, hogy ez a mi feladatunk is.
És kezdjük önmagunkon.
Így van. És én azért vetem ezt fel, mert ugye ez elvezet a témánkhoz, ugye a megtisztuláshoz, hogy nem lehet úgy megtisztulni, hogyha mi azt gondoljuk, hogy hát igen, mert ő hibázott. Mert ha ő hibázott, ami lehetséges, hogy arra nézve hibázott, hogy ő a politikai hatalommal való kapcsolatát használta, de akkor valószínűleg ugyanígy használta a közösség számára is, ahogy a Steinbach ezt megjegyzi kicsit markánsan, ugyanúgy használta most ennek az embernek a javára is, mert meg volt győződve róla, hogy ez helyes, de ő neki nem ez lett volna a feladata, mint püspök. És én szerintem akkor tudunk mi ebből rendet rakni a saját szívünkbe, a közösségünkbe, meg az egyházunkba, hogyha erről az anyagi, politikai, világi szintről átmegyünk a saját ügyünknek a szintjére, és azt mondjuk, hogy hát nekünk közösen kell ebből bűnbánatot gyakorolnunk, érted? Mert az összes presbiter, aki mellette kötött ki, és őt szavazta meg, és a szívében, meg a lelkében, meg a fejében ott van, hogy hát igen, én erre gondoltam, hogy ugyanúgy bűnt kell vallani, tehát hogy nem ementén kellett volna döntenem. Dönthettem én a Balogh Zoltán, mert azért, mert hiszem, hogy ő a legjobb vezetője ennek a közösségnek. De nem azért, mert politikát csinál, és kapcsolata van, és anyagiakat hoz, stb. És én ezt azért tartok kulcskérdésnek, hogy ide eljutunk, akkor kiderül, hogy a Balogh Zoltán piszokon nincs egyedül ebbe a problémába. Ebben benne van mindenki közülünk, aki ebbe a döntésbe benne volt, és akik úgy gondolták, hogy nem baj, ha ilyen előnyöket szerzünk. És én szerintem a bűnvallás is, és a rendrakás is, és a megtisztulás is ennek következtében csak közösségben képzelhető el. Ki kell tudjuk mondani, hogy Istenem, bocsáss meg, nem ez az én feladatom.
Ezzel nagyrészt ennyit értek, de megvallom őszintén, én teljesen máshonnét közelítek. Amikor ez az ügy úgymond beindult, akkor volt egy pont, amikor azt éreztem, erről beszélgetve barátaimmal, ismerőseimmel, testvérekkel, hogy egész egyszerűen annyira elsötétül a lelkem, hogy nem látok tisztán. Tehát terhelő volt, azt éreztem. Miért? Hát egész egyszerűen azért, mert valóban nem látok tisztán. Én egy mezei hívő ember vagyok, és hirtelen arról kellett véleményt formálni érdemben magamban, hogy mit gondolok püspökök, előjárók különféle döntéseiről, anélkül, hogy ott lettem volna, anélkül, hogy belelátnék. Pontosabban annyi információm volt, mint bárki másnak, és ez alapján kell valamit fölállítanom egy olyan helyzetben, ahol nyilvánvalóan a vezetői mandátum az egy mandátum. Kivált egy egyházban, hasznos ezt komolyan venni, de mindenhol. Hogy akkor mi az az eljárás, hol vannak az én megítélésemnek, vagy véleményalkotásomnak a korlátai, meg a határai. Tehát mi az, amiről még okkal tudok véleményt formálni, meg kell is, és mi az, ahol meg kell állnom, hogy nincs elég információm, vagy nem elég megalapozott információm van, és így tovább.
De figyelj, most nekünk, keresztényeknek, reformátusoknak van egy olyan problémánk, hogy az egyes számú vezetőnk bűnt vallott, azt mondta, hogy igen, ez helytelen volt, megbánta, tudjuk, hogy a kegyelme van, most keresztjén értelemben, ugye, mert nem arról beszélünk, hogy a Balogh Zoltán ellen bírósági eljárást kéne indítani, hanem arról, hogy a mi közösségünknek vajon ebbe ártott, vagy nem. Tehát, hogyha ide visszatérünk, akkor itt kéne szerintem ezen, amit te most mondasz, hogy átlátjuk, nem? Hogy itt én azt mondom neked, hogy én azt vizsgálnám magamban is, hogy én valójában a krisztusi értékek mentén vizsgálom-e Balogh püspöknek, az én testvéremnek az esetét, vajon szigorúbb vagyok-e vele szemben, mint az én bűneimmel szemben, vajon ő neki van-e olyan közössége, aki segít ebbe, mint ahogy nekem például hála Istennek van, és ha így van, akkor ha ő bűnbánatot gyakorolt, és kegyelme van, és tanult ebből az esetből, és tételezzük fel, ő alkalmasnak tartja magát a püspöki pozícióra, és tételezzük fel, hogy az eddigi munkái, mint püspök egyébként alkalmasnak mutatják erre a pozícióra, akkor meg kell, hogy kérdezem magamtól, hogy mi a túróért gondolom hetek óta, hogy ezt a fickót ki kell volna rakni, érted? Mert nekem ez most azért örülök, hogy erről beszélünk, hogy bennem ez egy óriási drámai folyamat volt, hogy tényleg én is fröcsköltem ettől az ügytől, és most azt mondom, hogy ebben lehet, hogy teljesen torzan gondolkodtam én is, és világi értékek mentén gondolkodtam.
Köszönöm, hogy ezt mondod. Egyet hadd mondjak el. Talán emlékszel, amikor a Harvey Weinsteint leleplezték különféle hölgyek, azzal, hogy különféle szexuális abúzusokat követett el velük szemben, és Harvey Weinstein ügye az első jelentős típus volt, vagy ugye volt egy olyan típusnak, amely aztán végigfutott, és máig tart ez a MeToo mozgalom, ami arról szól, hogy végre-végre elkezdünk arról beszélni, hogy szexuálisan nem inzultáljuk egymást semmilyen helyzetben, illetve megértjük, hogy ez mindenkire vonatkozik, önmagunkra is vonatkozik, és nagyon ártatlannak tűnő gesztusokra is figyelni kell. Ez szerintem tök jó. De hova ment ez a történet? Megjelentek azok a vélemények, amelyekben érezted, hogy lehet, hogy tényszerűleg igaz, de más is van a tények mellett, és ott már igazságot tenni sokkal nehezebb, mert mi nem látunk szívekbe és vesékbe azon a szinten, ami ahhoz kell, hogy ezt megítéljük. Legalábbis én ezt éreztem, és még valami a Weinstein ügynél. Emlékszem, hogy ott észleltem azt, hogy egyre több publicisztika, nyilvános hozzászólás fogalmazott úgy, hogy megbocsáthatatlan, ami történt. Nos, bármennyire beteg, perverz, rossz, de nem megbocsáthatatlan az Isten színe előtt. Abban az esetben, hogyha ő ezt megbánja.
Hát, ha elfogadja Krisztust, ugye?
Igen, azt mondom. Tehát, ha ezt
így van.
Tehát ez, ennek a szónak a használatával ebben az értelemben nekünk sokkal óvatosabban kell bánnunk, és azzal, ahogy használjuk, szerintem egyfajta evangelizálást is tudunk, és kell is tennünk. Ez az egyik. Tehát, hogy mi a megbocsáthatatlan, és mi nem. Igen, ebben a helyzetben még a nagyon bűnös, a mindenki által elítélt is kaphat kegyelmet. És erre mondtam, hogy szerintem ez egy a rossz helyzetnek egy jó oldala, hogy fölvillanthatjuk azt a kontrasztot. De amiről
te most beszélsz, az a keresztény, a hitünkből.
Így van, így van, így van, abszolút, abszolút így van, köszönöm. Még egy, ezen felül, vagy emellett, hogy mondtam, hogy elsötétül, egyszerűen már a lelkem, hogy ezek után arra jöttem rá, hogy mi vagyok, vagy ki vagyok. Én egy első generációs református vagyok. Tanulom az egyházban létet. Akkor kivált legyek óvatos azzal, hogy egy ilyen helyzetben miről, hogyan alkotok véleményt, és milyen jó, hogy református vagyok. És én úgy értettem meg az egész reformátusságom lényegét, hozzá kell tenni, hogy erről írtam egyébként a gondolatkertészetben korábban, hogy nekem az Úr magyar hangja Cseri Kálmán hangján szólal meg. Ugye ebből nagyon sok minden következik. A reformátusságomban viszont az, hogy én valahogy úgy vettem magamra, hogy mi vagyunk azok, akik folyamatos iránytűként a Szentíráshoz fordulunk. Ezt most is meg tudjuk tenni. Az egy fontos, zavaró tényezőm, hogy már nem tudom eldönteni, amikor mindenki Krisztusra hivatkozik az egyházon belül, és egymással ellentétes álláspontot képvisel, hogy kinek van igaza. Én ebben nem vagyok jó, ez zavar, és nem erősít. De én személyesen mégiscsak használhatom ezt az eljárást. Úgyhogy ketté vettem a problémát. Próbáltam végiggondolni, hogy kinek a felelőssége közvetlenül ennek a helyzetnek a kezelése, és úgy döntöttem, hogy azok, akik a legszűkebb módon szavazhatnak erről. Ott van egy felelősség erről. De másfelől én nem láthatom azt, hogy most akkor le kell mondani, vagy ezt most hogyan ítéljük meg egészen pontosan. Azt viszont tudom, hogy van egy tök jó leírás, azt hiszem, a Timóteusban van, igen. Hadd olvassam föl. Jó? Mert szerintem, mert ez nekem sokat segített abban, hogy van itt ez a rész, és akkor ez itt tiszta a püspökségről. Timóteus első levele. Márhogy Timóteusnak írt első levele Pálnak. Igaz beszéd ez. Ha valaki püspökségre törekszik, jó dolgot kíván. Szükséges azért, hogy a püspök fedhetetlen legyen. Egy feleségű férfi, józan, mértékletes, tiszteletre méltó, vendégszerető, a tanításra alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, aki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességre és mindenben tisztességre neveli. Mert ha valaki a saját házát nem tudja igazgatni, hogyan visel gondot az Isten egyházára? Ne legyen újonnan megtért ember, nehogy felfuvalkodva magára vonja az ördögnek járó ítéletet. Szükséges pedig, hogy a kívül lévőknek is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Eddig az idézet. Ezt az idézetet nem csak mi olvashatjuk el, hanem elolvashatja Balogh püspök úr, és végig is gondolhatja, a püspöktársak is elolvashatják, és végig gondolhatják, a presbiterek, a vezetők, mindannyian. És mindenkinek lesz egy személyes válasza erre. Ugye itt kulcs pozícióban van maga püspök úr. De ezen felül én ezt hadd ne ítélgessem meg, hogy az itt említettek az evidenseken kívül, amiket nem tudok megítélni, már az evidens, azt ami kívülről látható, hogy egy feleségű férfi, nem tudom, tehát ezek gondolom, hogy evidensek, de azon felül én nem tudom megítélni, hogy a szívben meg egyáltalán mi történik, és mi az igaz.
Köszönöm, hogy ezt felolvastad, és én úgy gondolom, hogy ugye azt a ellentmondást a keresztény emberek kell, hogy újra és újra értelmezzék, hogy a hívő keresztény ember az Isten népének és Krisztus egyházának, Krisztus testének a tagja. Maga az egyházi struktúra, amiről most beszélünk, mint püspök, az ezzel nem egyenlő. Tehát ilyen értelemben szerintem az a feszültség, amit te is mondasz, hogy melyik testvérem mennyire felel meg a különböző ilyen megfogalmazásoknak, azt valószínűleg én annál inkább tudom megítélni, minél közelebb vagyok hozzá, minél inkább vele élem az életemet. Ennek következtében a rám bízottak a legfontosabbak, és én is azoknak vagyok a legfontosabb, akik úgy érzik, hogy én rájuk vagyok bízva. És én szerintem az egyik tanulság, amit ebből a dologból le kell vonjunk, az az, hogy ez a rám bízottak kérdése, ez itt valahol kisiklott. Magyarán, ahogy az ő személyével kapcsolatban az egy kérdés, hogy vajon ő jól járt-e el ebbe, és hogyha rájött, hogy nem jól járt ezekbe a folyamatokba, a politikához való kapcsolódása, stb. Stb., akkor tud-e ezen változtatni? Ugye, mert az egésznek akkor van értelme. Hogyha van egy tüske, ami begennyesedett az embernek, akkor ezt ki kell húzni, de utána el kell dönteni, hogy mi van, hogy ebből vérmérgezés lesz, vagy nem lesz vérmérgezés. Ugye, tehát szükség van egy terápiára. És én szerintem nekünk fontos, hogy arra felhívjuk a figyelmet, hogy itt ezen van a lényeg. Isten azt mutatta meg az én felfogásomban, hogy ő azzal büntet, hogyha ti, Isten gyermekei, a politikával akartok előre jutni, akkor a politikával fogtok elbukni. És én szerintem, ha ezt a vezetőink minden szinten megtanulják, akkor már tanultunk. És ami meg elfogadjuk, hogy felelősek vagyunk akkor, amikor egy szetlire fölírjuk, hogy Balog vagy Balla Péter, és hogy mi van a szívünkben, amikor döntünk, mert ezt mi látjuk, érezzük, mert most az a dráma, hogy lehet, hogy a Balog Zoltán valóban nagyon jól csinálja a munkáját, és csak azért a partvonal szélére tesszük, mert elbukott egy ügyben. És megint csak mekkora jelentősége lesz azoknak, akik körülötte vannak, hogy melyik irányba támogatják, testvérileg megóvják, megkritizálják, ha kell, vagy pedig ezt kezdjük előről, érted?
Abszolút, és szerintem ez fontos tanítás mindannyiunknak, az egyház tagoknak, hogy ilyen helyzetben mi sem, elmondom, hogy politikai, de a világi mechanizmusok és reflexünk szerint kezdjük el ezt a helyzetet nézni, kezelni, hanem azon az alapon, ahogy a lélek által tudjuk nézni, és ez szerintem fontos egyfajta józan távolságtartás, amennyire ez értelmezhető ebben a helyzetben, hiszen mindannyian az egyházért aggódunk, és szeretnénk, hogyha az egyház megtisztulna.
És én nekem az a záró gondolatom, hogy nem mondom azt, hogy szégyellem magam amiatt, hogy mennyire értetlenkedtem, és mennyire elégedetlenkedtem, hanem én tényleg hálás vagyok az Istennek, meg a társaimnak, akivel beszélek erről, hogy előhozták ezt a problémát, hogy Imre, ha nem teszed le azokat a mérőpontokat, hogy miért is az érdekel téged, hogy mit mond a média erről az ügyről? Miért is a társadalmi jelentőségét? Ki mondta, Jézus mikor foglalkozott azzal, hogy az izraeli társadalmi jelentőség az én dolgom? Ne. Azt mondta, hogy akik engem követtek, azok fontosak, és úgy viselkedjenek, ahogy, úgy érezzenek, ahogy, olyan szeretettel forduljanak oda mindenkihez, ahogy én teszem. És én szerintem nekem is itt ez jött el ebből, tudod, hogy lehet nekem valaki unszimpatikus, attól még lehet Isten gyermekem. Tehát ezt meg kell értenem, hogy nem ez a lényeg, és hogyha valaki távol van, mint ahogy te is ezt az előbb mondtad, akkor én ne akarjam a távolról megmondani a tutit róla, hanem keressek olyat, ez is benne van az írásban, keress olyat, akik közelről ismerik, és azon keresztül akarják ítéletet, vagy nem is ítéletet, hanem véleményt mondani valakiről. És tényleg azt remélem a hallgatók számára is, hogy magunkban keressünk arra lehetőséget, hogy megtisztuljunk egy problémától, hogy tisztában lássunk dolgokat, és arra bíztassuk a vezetőinket, ahol vagyunk, ahova hatni tudunk, hogy ha hitben élünk, akkor nekünk más zsinórmértékünk van, mint a társadalomban, de ez nem azt jelenti, hogy a társadalomban nincs szerepünk, de elsőrendű szerepünk abban van, hogy mi világítunk a társadalomban, és most ez egy eléggé sötét történet volt, és én nagyon remélem, hogy akik ebbe illetékesek, azok most valahogy kinyitják majd az ablakot, és újra világosság lesz a református egyházban. Köszönöm, Gergő, hogy itt voltál.
Én köszönöm, és így legyen.
Kedves barátaink, köszönjük a figyelmet! Ha tetszett a műsor, hálásak lennénk, ha feliratkoznátok a Külön Vélemény podcast csatornájára, ahol mostantól két hetente friss tartalommal jelentkezünk. A podcastról minden információt megtaláltok Facebookon és Instagramon, ott is érdemes követni a Külön Véleményt. Emellett szeretettel ajánlom a Gergely által alapított gondolt kertészetet is. Köszönet a segítőinknek! Találkozunk legközelebb, két hét múlva. Somod Imrét hallottátok!